Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Szavária hallgatóit. Folytatjuk sorozatunkat Brenner Jánosról, a lelkiségéről a utóbbi adásban, pécsi és a ciszterci rendhez fűződő kapcsolatairól hallhattunk. A mai adás elején is egy kicsit még kanyarodjunk vissza Pécsre. A tanuk vallomásából, visszaemlékezéseiből idézek gondolatokat, ahogy az előző adásban is. Mád Dalma asszony is ismerte Brenner Jánost. Amikor Pécsen tartózkodtak, akkor a nagyszülei házában laktak, így nagyon jól ismerte a családot, és Dalmasszony elmondása szerint a három Brenner fiú közül Jánoshoz került közelebb, hiszen egyidősek voltak. Az ő visszaemlékezéséből idézek. Délutánonként a kertben, az udvaron, amikor ő már végzett a tanulással, nagyon jókat játszottunk. Örök élmény marad. Háború után vagyunk, elég nagy a szegénység. Kosaraztunk, és a kosár az egy régi, lyukas fenekű fás kosár volt. Valahova felakasztottuk, és abba dobáltuk a labdát. Lacit mindig nagyfiúnak tartottam, nagyon komoly volt. Valószínűleg ő akkor már tudta, hogy ciszterci szerzetes lesz. Benne már felismert hivatás volt. Jancsinál ez még alakulóban volt. Józsi, a legfiatalabb, mindig velünk játszott. Brenner szülőkről ezeket mondta Dalmasszony. Nagyon vallásos szülők voltak. Az édesapja minden nap járt szentmisére. Személyes emlékem nincs róla. Talán, hogy szemüveges volt, nagyon komoly, de kedves bácsi volt. Édesanyja egy csupa szív teremtés volt. Időnként lenézett ránk az ablakon az udvarra, ahol játszottunk, hogy rendben van-e minden. Aztán tette a dolgát. Mind a mai napig él bennem az a szeretet, amellyel Jancsi édesanyjához ragaszkodott. Biztosan tisztelte, szerette édesapját is, de édesanyját rendkívüli módon. Az engedelmesség emlékeimben az édesanyjára való figyelésben mutatkozott meg leginkább. Szülőtisztelő volt. Olyanra nem emlékszem, ha hívták a szülei, hogy menjen fel a lakásba, ne ment volna fel azonnal, és ne fogadott volna szót. A tanulmányait Pécsen a Nagy Lajos gimnáziumban végezte, a ciszterci rend által fenntartott gimnáziumban. Nagyon jó tanuló volt, kötelességtudó gyerek. Cserkész volt, őrsvezető. Akkor Pécsett nagyon aktív volt a cserkészet. Éber Alán volt a cserkész parancsnok. János még a Mária kongregációban is tevékenyen részt vett. Azt gondolom, hogy Jancsiban akkor már formálódott, kialakulóban volt, hogy ciszterci szerzetes lesz. Ahogy visszagondolok, voltak tánciskolák, a leány gimnáziumból mentek át a ciszterekhez, ott voltak a táncórák, de Jancsi ezen már nem vett részt. Áldott jó természete volt. Nem emlékszem arra, hogy valaha is veszekedtünk volna. Mindig mosolygott. Előtte mindig egy mosolygos gyermek marad. Egy kiegyensúlyozott, boldog fiú volt. Azt tudom, hogy reggelente a belvárosi templomba ment szentmisére, minisztrált. gyakorolta a vallását, élő volt a hite. Igazából az egész család nagyon mély hitű, vallásos család volt. Ezeket mondta Mád Dalma asszony Brenner Jánosról, a pécsi emlékeiről. Brenner Jánosnak a pécsi gimnáziumban osztálytársa volt Lendvai István. Néhány gondolatot tőle is idézek. Azt mondta, hogy nagyon jól összeforrt osztály volt, összetartó közösség volt, amiben éltek. Normális emberi kapcsolat jellemezte őket. Föltettem neki a kérdést, hogy kik voltak Brenner János példaképei, milyen tervei, vágyai voltak, mit gondol ezekről? Idézem Lendvai Istvánt. Kün Szaniszló igazgató, nagyon rendes pedagógus volt, s rendkívül jó ember. Nagy hatással volt ránk, Jánosra is. Valójában az egész ciszterci gimnáziumra nagy hatással volt, egyszerűségében, emberségében, közvetlenségében. Híres, jó pedagógus volt, nagy tekintély mindenki előtt. Láttuk, van értelme ezt csinálni. Abban az időben is voltak elhajló fiatalok, szabadabb gondolkozásúak, de János nem követte őket. Ezek is hatással lehettek rá, ahogyan alakult személyisége, de nem követte ezeket, tudott ellenállni. Vallásos volt ebben az időszakban is János. A belvárosi templomba járt szentmisére, ahol minden reggel 7:45-kor valamelyik ciszterci tanár mutatott be szentmisét. Természetesen volt vallásos János. Cserkészetben is részt vett, éber alán vezette, lelkesítő ember volt, tudta mozgósítani az ifjúságot. Akkor építettünk strandot az iskola udvarára, szerveztünk ciszter olimpiát, az egész ország ciszterjeinek. Saját kezüleg építettük a strandot. Vasat hajtogattunk, betont kevertünk, betont hordtunk. Amit a mérnök mondott, mi azt tettük. János is részt vett a munkában is, és majd az olimpián is. Hogy miért választotta Brenner János a ciszterci rendet, mint szerzetest, erre csak azt tudom válaszolni, hogyha én szerzetesnek mentem volna, akkor én is a ciszterci rendet választom. Vonzó hatással voltak ránk a szerzetes tanárok. Eddig Lendvai István visszaemlékezése Brenner Jánosról. mai adásunkban is olyan személyek visszaemlékezéseiből idézek, akik ismerték Brenner Jánost, de már személyesen nem tudnak megszólalni a rádióban. Többen már elhaláloztak, vagy éppen egészségi állapotuk miatt nem tudnak a stúdióba befáradni. Most hosszabban Kerekes Károly ciszterci szerzetes visszaemlékezéseiből idézek. Ő 1949-ben ismerte meg Brenner Jánost, amikor Zircre érkezett, belépett az oblációba. Ezeket mondta Kerekes Károly. Személyesen viszonylag csak ritkán találkozhattunk, mert én akkor egy évig még a budapesti főiskolánkon taníthattam, utána pedig már csak hétvégeken vidéki civil munkakörömből utazhattam Budapestre, a már Anasztáz testvérként, ciszterci noviciusként beöltözött Brenner Jánosnak és társainak teológiai órákat adni. Zsoltár magyarázatból, biblikumból. Mindezt hétvégi kirándulások keretében, vagy megbízható családok védett helyiségeiben. Megjegyzem, hogy korábbi adásunkban már hallhattunk arról, hogy amikor Brenner János és társai elhagyták Zircet, mert a szerzetes rendeket feloszlatták, akkor ők a rendi életet folytatták titokban. Magánházaknál laktak Budapesten, bejártak a Hittudományi Akadémiára is, de titokban találkoztak a budai hegyekben, ott hallgatták a rendi életről szóló tanítást, lelki vezetőjük folytatta velük a rendi életbe való benevelést. Kerekes Károly atya is ilyen formán tanította őket. Idézem további visszaemlékezéseit Brenner Jánosról. Azt mondta, egy nagyon jó lehetőséget láttam benne, mint mikor Rodin egy jó márvány darabot talált. Ha nagyot, akkor a gondolkodó embert látta már abban a röntgben, ha kicsit, akkor az alkotó kezét találta benne. Valahogy ilyen élményszerű volt a személyes találkozás. Nem spekuláltam én azon, gondolom ő sem, csak jól esett neki, hogy mostan egy még szélesebb távlatot kap a Biblia kettős tudományában, amit én adtam elő a Szentírásnak két ágából. Az egyik a biblikum, ami a Biblia keletkezéséről, népéről, földrajzi, nyelvi, egyéb kereteiről szól, a másik az egzegézis, a Biblia magyarázat, amelyet én a hobbimnak tekintek. János is böstörködött egy-egy szóval, mint ahogy a gyerek szereti szétszedni, majd összerakni azt a kis autót, később a nagy autót. Még ha valami nincs is benne, mert az a sok hogyan egy. Ez nagyon szép dolog, szenvedélye, a gondolkodó ember szenvedélye. A Szentírásból legtöbbet a zsoltárokkal foglalkoztunk. Amikor egy-egy szót fejtegettünk, vizsgáltunk, hogy mi minden van benne, akkor láttam, hogy legélesebben az ő szeme villogott. Nem voltam lelki atya, de egy az Istentől nagyon megáldott, derűs, egészséges, humorú, fiatal, szerzetes testvérnek, az érte Istennek mindenkor hálát adó, idősebb, szerzetes testvére. Az első találkozásunkkor A szemében láttam, hogy ennek a fiatal embernek nagyon jó humorérzéke van. Mint mindig az első benyomásom róla, ez is megmaradt. Ma is imádkozom azért, hogy egyházunk által a boldogok sorába emeltessék. Az információkat ismerettségünk első egy-két évében főként a tanár és tanítvány viszonylag gyakori személyes találkozásai folyamán szerezhettem, de a harmadik évtől inkább csak másodkézből, társaitól és azoktól a rendtársainktól, akiknek megadatott többször is találkozni Brenner János Anasztázzal. Nagyon zord idők voltak azok. Ezeket az időket megérteni nem lehet. Megtapasztalni lehetett, de megérteni nem. Csak elfogadni, mint Isten próbatételét. János mártéruma is ilyen saját életére, családjára, családja életére, rendünk életére, az egyház életére. Egy nagyon nagy próbatétel. Ő jól kiállta a próbatételt. Vallásos életéről, a közösségek, közösséghez való viszonyulásáról az alábbiakat mondta Kerekes Károly, ciszterci szerzetes. Jámborságával sohasem volt hivalkodó, mindig derűs személyiség volt, jóízű humor, nyitott szív jellemezte. Úgy is mondhatnám, hogy szimpatikusan gyökeres, ami annyit tesz, hogy a lélek mélységeiből táplálkozott, a lényeges dolgokra, az élő valóságra volt nyitott. Figyelmes, lelke legmélyéből Isten felé fordult. Vallási élete egy szóval vonzó. A noviciusi éve volt nekem vele kapcsolatban legtermékenyebb év a tapasztalatszerzés szempontjából. Erről a legfontosabb emlékeimet már említettem. Itt csak utalnék az egyik lényegesre, hogy a lelki életében igen jól kamatoztatta, amit a Szentírásból tanultunk. Föltettem Károly atyának a kérdést arra, hogy Brenner János vajon nem kereste annak lehetőségét, hogy az akkor a papokra, a szerzetesekre való veszélytől ő menekült volna, valamilyen menedéket keresett volna magának. Ezeket válaszolta. A helyzetünk olyan volt, mint a római birodalomban, a keresztény üldözések idején az egyháznak. Az állami erőszakszervezetekkel, a békepapsággal kapcsolata a tanulmányi időszaka alatt nem volt. Erről mi tudomást szereztünk volna. De soha nem szidalmaztuk a gyengéket, a békepapi mozgalomba bekapcsolódottakat. Inkább imádkoztunk értük. Nem elveket hangoztattunk, nem ideológiákért lelkesedtünk, hanem Krisztusért. Róla beszélgettünk a legszívesebben, ő állt az életünk középpontjában. föltettem azt a kérdést is Kerekes Károly atyának, hogy van-e információja, ismerete arról, hogy Brenner Jánosnak milyen volt a kapcsolata a hívekkel, főképpen a fiatalokkal? Kereste-e velük a kapcsolatot? Ezt válaszolta. Ne felejtsük, éppen ezért kellett meghalnia, mert kereste és megtalálta az utakat a szívekhez, főképpen a fiatalokhoz. Budapestre, a Szent Imre városba szakadt volt hittanosaival beszélgetve, meggyőződhettem arról a legilletékesebbek tanúság tételéből, hogy miként, milyen igézetesen tudta a fiatal szívekhez közel vinni és kívánatossá tenni a megtestesült igét, Jézus Krisztust. Ezekből a beszámolókból ráismertem arra az egykori Krisztus szerető, Krisztus követő szerzetes növendékre, akit én is közelről megismerhettem. A továbbiakban Brenner János lelki fejlődéséről beszélgettünk. Ezeket mondta Kerekes Károly atya. A tökéletes életszentségre való törekvést, bár csodáljuk, de igazán megfogalmazni alig ha tudjuk. A magamfajta szemlélő csupán megköszönni tudja, Isten kegyelmi ajándékaként elfogadva ezt a bibliás emlékű, növekedett korban, bölcsességben és kedvességben Jézusi modellt, ahogy Szent Lukácsnál olvassuk. Ha a hitben való növekedésének eszközeit keressük, valójában csak az általános, ismert eszközöket látjuk. Imádság, szentmise, szentségi élet, Mária tisztelet. Ezekben hűséges volt Brenner János. Ezt korai tapasztalataimból épp úgy tudom, mint lelkipásztori életének közvetett tanúitól, elsősorban hittanusaitól, akikre már utaltam. Reményének rendíthetetlen Istenbe gyökerezettségéről sem tudok okosabbat mondani. Isten különleges, kegyelmi ajándéka ő, a minden vállalkozásában égigérő bizalmával. Szíve szeretetének mindenkit és mindent átölelni kész kinyílását tanúsíthatom, de annak részletekbe menő elemzését a magam részéről felesleges, aprólékoskodásnak érzem. Lehet, hogy egyesek túlzásnak tartják, amit mondok. Szerintem teli találat róla a magyar Tarzicius név is, kép is. A hivatásának gyakorlását még csak alig elkezdő Alter Christus, vagyis Krisztus más, a sötét magyar éjszakában gyilkos sátáni erőktől körülvéve a szívére szorított örök élet kenyere Krisztussal, meg a minden gyógyulást megjelenítő és a mennyország boldogító illatát beteg földünkre árasztó szent kenettel, és így elfogadva a gyilkos döféseket, ezt az életképet, mint szent jelet érezzük teli találatnak, és hogy életének különböző szakaszaiban ez a szeretet hogyan és hol nyilvánult meg, ezt leírni képtelenek vagyunk. Mi úgy tapasztaltuk, a tökéletes szeretet nem válogat és nem kampányol. Tehát ahol és amikor csak alkalom nyílik annak gyakorlására, életté váltásra. Ilyen volt Brenner János is. elég magabiztos és bizonyos született tekintélyt hordozó egyéniség volt. A diktatúra az ilyeneket nem tudja tűrni soká. Így talán érthető is annak sorsszerűsége, ami mártírumához vezetett. Aki nem tud egy kicsit a szívével is közeledni embertársához, magyarán mondva képtelen a hitre, azaz a szívvel látásra, az vagy félelemből, vagy irigységből kiiktatja életéből az ilyen alkatú embert. Továbbiakban újra Lendvai István atya visszaemlékezéseiből idézek, aki Brenner Jánosnak osztálytársa volt Pécsen a gimnáziumban, majd Győrben a szemináriumban. Ezeket mondta: harmadik évfolyamtól kezdve egy tanulószobában tanultam, egy szobában laktam Brenner Jánossal. Mindenkivel barátságos volt, nem törtetett, törekvő ember volt, kitűnő tanuló. Rendesen végezte lelki dolgait, pontos volt, rendes volt, nem késett el sehonnan, időben megjelent a közös programokra. Beillett a társaságba, rendesen szolgált az ebédlőben, amikor be voltunk osztva. Soha nem hivalkodott családi hátterével. Minden héten elvégezte Szent Jónását, gyakran járt a kápolnába adorálni. Én úgy gondolom, hogy a Szentolvasót is minden nap elimádkozta, nem csak a közös imádságok alkalmával. Tettem föl kérdést Lendvai István atyának azzal kapcsolatban, hogy hogyan jellemezné Brenner Jánost az Isten iránti szeretet gyakorlásában. Erre ezt a választ adta: ez belül játszódott le, annyira személyes dolog ez. Egészséges emberben belül játszódik le, nincs ráírva a homlokára, hogy gyakorlom az Isten szeretetet, hanem ő benne játszódott le. Normális életéhez, megfelelő magatartásához együtt járt. A felebaráti szeretettel kapcsolatban pedig ezt mondta: a gyengébbet nem ítélte el, akár tanulmányokban, akár lelkiségben tűnt valaki gyengébbnek. Barátságos volt mindenkivel, jó kapcsolatot ápolt. Ha csomagot kaptunk, az közös volt. mindenkivel megosztottuk. János is így tette. Természete volt az okosság, helyesen, jól fel tudta mérni a helyzetet, ennek megfelelően döntött. Nem tanulta az erényeket, hanem gyakorolta. Mindig engedelmeskedett. Kovács Sándor püspök megszokta látogatni kispapjait, annyi szeretetet tudott adni nekik. Úgy érzem, egy-egy látogatás jó hatással volt rá. Mindig igyekezett vallásosnak megmaradni, nem volt lázadozó, elégedetlen. Szegények voltunk, de meg voltunk elégedve az étellel, mindennel. Gyatrán éltünk, de soha nem lázadoztunk, mert papok akartunk lenni. Ennek ez volt az útja, ahogyan ott éltünk, azt kellett megtartani, igyekeztünk valamennyien, nem csak ő, valamennyien igyekeztünk pappá lenni, a regulákat megtartani. Abban az időben nem volt divat a lázadozás, kritizálás. Megkérdeztem Lengva Istvántól, hogy hogyan gondol vissza a Brenner Jánossal történtekre, a gyilkosságra, hogyan ítéli meg az esetet. Ezt válaszolta: borzasztóan ítéltem meg. Én is átéltem egy támadást. Azon az éjszakán, amikor Brenner Jánost kihívták, velem is történt hasonló eset. Bolyban voltam káplán, a filiából jöttem haza lovas szekérrel. Nagyon sötét este volt. Egyszer csak az árokból kiugrottak ketten, és elkapták a ló kantárját, belerántották az árokba a szekérrel együtt. Elkezdtek ütni, verni, engem is és a kocsist is. Ő úgy próbált védeni engem, hogy rám feküdt. Így én kevesebb ütést kaptam, de ő egyre többet. Utána, miután magunkhoz tértünk, és támadóink elmentek, sikerült a lovakat és a kocsit kivezetni az árokból, majd felültünk a szekérre. A gyeplőt nem fogtuk, nem tudtuk vezetni a lovakat, de valahogy mégis hazataláltak. Egy győri megyés társunkat ugyanezen az estén beteghez hívták. Őt egy kapuszínbe rántották be, és ott ütötték, verték. Tehát mindkét eset azon az estén történt, amikor Brenner Jánost meggyilkolták.
Thank you. Brenner János, a vértanú. Császár István atya műsorát hallották.